északi elszórtan záporok, zivatarok. A hőmérséklet napközben 36 és 39, késő este 23 és 31 fok között alakul. Friss hírekkel legközelebb 7 órakor jelentkezünk.
Archív felvételt hallanak a Nemzeti Archívum hangtárából. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
Közel Afrikához. Láng Júlia könyve folytatásokban. Felolvassa a szerző.
Első rész. Isten ujja. Semmi baj, bármikor elmehetek Afrikába óvónőnek. Ezt mondogattam az elmúlt 20 év során, valahányszor változtatni akartam az életemen. Kicsit olyan volt ez, mint amikor az ember azt mondja, nincs egy másik bolygó. Igaz, másik bolygóról is ábrándoztam néha. 1994. március vége. Borús délután, rossz kedvű müncheni nap, hasonló a többihez a Szabad Európa Rádió haldoklásának kínos hónapjai, évei óta. Itt már nincs tennivaló. És jön a jel, kacsintás sorstól az Isten ujja, a véletlen, ki hogyan nevezi. Lustán olvasgatok egy francia napilapot. Fölkelni sincs kedvem a kanapéról. A bölcs semmittevéshez túlságosan feszült vagyok. Inkább minden betűt kiolvasok az újságból, le nem tenném, nehogy a semmivel kelljen szembenéznem. Már az álláshirdetések között kalandozom, pedig ezt a rovatot soha nem szoktam nézni, nem az esetem. Csak éppen nem bírok fölállni a sárga fényű kis lámpa alól. Pedagógiai tapasztalattal rendelkező személyt keresünk három kisgyerek mellé egy évre Nigerbe, egy bozót faluba. Teljes ellátás plusz 2000 francia frank. Úgy látszik, mégiscsak van őrangyalom. Azonnal nekiülök levelet írni. Két nap pihentetés és többszöri átírás után el is küldöm. Most már minden rendben van. Egy év bozót. Biztos vagyok benne, hogy most ez a jövőm. Afrikában otthon leszek, mert meleg lesz, mert nehéz lesz, mert tetőtől talpig átélhetek egy hihetetlenül másik életet, és az is az enyém lesz. Májusban a párizsi személyes találkozáson kiderül, hogy a hirdetés feladója nem gyerekfelvigyázót keres, van már egy jó togói dadusa. Európai óvónőt akar három kislány számára. Nem, nem testvérek, egy fehér, egy teljes kb. És egy fekete gyerek, 3-4 és 5 évesek, az afrikai bozótban nőttek föl. Szükségük lenne valódi óvodai tanításra. Mondom, hogy számos foglalkozásom során tanárnő már voltam, szociális gondozó és bűnöző gyerekek mellett, de óvónő még soha. Azt mondja, nem baj. Mondom, hogy nagyon szívesen élnék a bozótban. Azt mondja, nincs ott semmi, csak a homokszél. Mondom, hogy nem baj. Szeptember 3-án várnak a Niamey repülőtéren. Bozót falunk 500 kilométerre van a fővárostól. Ilélának hívják. Ki lehetett az a hülye, aki azt javasolta, hogy Afrikában zárt cipő viselendő, mert a bozótban mérges kígyók, skorpiók, szúros, bogáncsok leselkednek minden lépésnél? A tornacipő az izzadságtól fél nap alatt vastag hólyagokat növeszt a lábamon. Még a fővárosban vagyok, ahol az egyetlen természeti veszély az erőszakos árus, aki tuareg tőrrel, agadezi keresztel vagy amerikai cigarettával tülekszik melléd, nem tágít, hadar. Madam, ezt vedd meg! Folyamatosan beszél és ereszti lejjebb az árat. Fehér vagy, tehát a bőröd alatt is pénz van. Kötelességed vásárolni. Az esős évszak vége felé járunk. Néhány napja, amikor az új kalandtól lelkesen és Afrika romantikával telten kiléptem a repülőgép ajtaján, azt hittem, valami baj van, a gépből árad a nyugtalanító, katlan hőség, mindjárt felrobban. De nem a gép robbant, hanem az én agyamban a jelenlét tudata. Íme, Afrikában vagyok. Végre itt, ahogy annyira akartam, és verejtéktől ragacsos testtel elindultam a lépcsőn lefelé, a várva várt valóságba. Egyik munkáltatóm, a német Hans jött értem Niamhéjba, de amíg malária rohamban izzad és vacog, nem indulhatunk el Illélába. Három munkáltatóm van, egy francia, egy német és egy holland. Már régebb óta Afrikában élnek, európai szervezetek fizetik őket, hogy megmagyarázzák az afrikai parasztnak az észszerű földművelést és munkaszervezést. Az ilyesmit fejlesztési tervnek vagy együttműködésnek nevezik. Rengeteg fehér él ebből Afrikában. Hans révén velük ismerkedem először. Ki mással is lehetne? Hiába szeretnék azonnal afrikaiakkal találkozni, az nem megy ilyen gyorsan. Álom és valóság ismét messze van egymástól. Egyelőre nagyon nem érzem magam a helyemen. Mit keresek én itt? Ülünk a verandán, forognak a ventilátorok, fehér bőrünket hűsíti a műszél. A fekete mindenes lány hozza az üdítőitalokat. A kertben kék úszómedence, a vörös agyagfal kerítés előtt eukaliptuszfák és hibiszkuszbokrok. A füvet a kertész hibátlanul nyírja, dús, trópusi pletyka fut mindenütt a virágok között. Gondolom, rengeteget öntözhetnek, mert az utcákon viszont semmi nem nő, csak sárga kórok bánkodnak a poros útszéleken. A három fős európai család három afrikai alkalmazottat tart. Egyikük, mosolygós fiatalember, megkocogtatja a vállamat, kezében székpárna, jelzi, hogy rátenné a székemre, hadd üljek kényelmesebben. Zavarba hoz a túlzott kiszolgálás, de tudom, hogy ezt nem illik mutatni. Közben a háziak és a vendégek arról beszélgetnek, franciául folyik a diskurzus, volt francia gyarmaton vagyunk, hogy Nigerben soha senki nem dolgozik. A minisztériumokban hónap elsején ismeretlen arcok bukkannak föl, jönnek a fizetésükért. Más napokon nem is látni őket. Az irodában, meséli egy svájci mérnök, a nigeri alkalmazottak egész nap csevegnek, remekül telik az idő. Bevallja, hogy ez csábító. Be kell csuknia a szobája ajtaját, hogy dolgozni tudjon. Szívesen kimenne elfecsegni velük az időt. Az emberek közötti kapcsolat itt előrébb való, mint a munka. Mondja a svájci, nincs ítélkezés a hangjában, csak megállapítja a tényt. Beállít egy tuaregnő, fekete leplei alatt kidudoródó has, kéri a háziasszony régi ismerőse segítségét, kísérje el a kórházba a terhes gondozásra, mert ha fehér nő társaságában van, jobban bánnak vele. Melissa is megérkezik. Ugandai, de jelenleg Niamhéjban dolgozik. Melissa, tutsi, családja, anyai ága Ruandában élt. A tavaszi népirtás során egyik nagynénjét egy hutu pap ölte meg. Családtagjai voltak azokban a csoportokban, amelyeket egy-két héten át fokozatosan gyilkoltak, mindig további darabokat vágva le az emberi testekből. Egy hutu orvos ápolta a sebeket, hogy az áldozatok ne halljanak meg túlon túl hamar. Melissa azt mondja, túl van azon, hogy önmagán elrémüljön, már ő is minden hutu gyilkosnak lát, és nem érdekli, ha akár mindannyiukat lemészárolják. Melissa elmegy, jön Rosina, szép nigeri fiatalasszony. A Niamhéjai ENSZ kirendeltségen dolgozik, de most 6-ról 4 órásra csökkentették a munkaidejét. Kevés lesz a fizetés, ott akarja hagyni az állását. Különben is rosszul megy minden a nemzetközi szervezetben. Amióta kitalálták, hogy az afrikai ügyeket afrikaiak intézzék, hát el is afrikanizálódott az egész, mondja. Senki nem dolgozik, és semmi nem működik. Meg aztán, ahogy az ENSZ hivatalokban lenni szokott, és Rosina szerint ez köztudott, jus prime noctis, és neki már elege van a főnökök bürószex igényeiből. Rosina el, a maradék társaság ki a sarki olaszhoz vacsorázni. Vittorio, a tulaj, bankár volt hajdaná Rómában, sokat dolgozott, kis vakációra lett volna szüksége, titkárnője találomra befizetett egy turista utat, egy hét az észak-nigeri Agadezbe. Vittorio soha többet nem ment vissza Olaszországba. Agadezben feleségül vett egy tuareg asszonyt, 3 gyerekük lett és egy vendéglőjük. 3 évvel ezelőtt, amikor kitört a tuareg lázadás, a legendás Agadezt, a sivatag kapuját neki is el kellett hagynia, mint minden európainak. A Niamey utca kép pontosan olyan, amilyennek képzeletünk szerint Afrikában lennie kell. Földszintes vályog épületek között vöröslő homokban bóklászó kecskék, birkák, jól megrakott szamarak, nők hasas kosárral a fejükön és álomtól kókadó gyerekkel a hátukon. Hauszák, dzsermák tarkabarkán, fekete turbános tuaregek, magas, vékony, elegáns mozgású pölpásztorok. Árad a tömeg a poros utcán, és lustán szétválik, ha kocsi vagy teve jön. Az autók égtelenül dudálnak, szabályt nem ismernek, mindenki úgy vezet, ahogy kedve tartja. Itt-ott vannak közlekedési lámpák, néha még működnek is. A zöldségpiacon azonosíthatatlan magok, füvek, morzsalékok, ki tudja mik, zsákokban vagy kupacokban, legyektől hemzsegő ponyván. Az áru mellett rothadó szemétben kiálló bordájú kecskék legelésznek. Egy parkoló szamár unottan tépdesi egy hajdan volt szalma kalap maradványait. Fiatal férfi áll, merett mozdulatlanul egy fa mellett, lehajtott fejjel, elmélyülten néz, feltűnően intenzív figyelemmel. Állat hulla, hever a fa alatt. Az oszladozó tetem már fölismerhetetlen, nagyságáról ítélve talán kecske lehetett, kutyák itt nincsenek. A dög, mintha élne, lüktet a rajta zsongó légy tömegtől. A férfi mélyen belefeledkezve bámulja. Én meg őt, Baudelaire Niamey-ban. Bár talán nem is kedvesen majdani elrothadásán mereng, mint hajdana költő, hanem egészen másfajta jeleket, üzeneteket olvas. Honnan tudhatnám, mire gondol? Mindannyian csak képzelődünk. A Niger nagy, méltóságteljes folyó. Hallottam rangjához illő legenda köréről. A hét korlátnak támaszkodva, ez az egyetlen Niger híd az egész országban, fejet hajtok nagysága előtt. Nincs az a folyó, amelybe ne lehetne beleszédülni. Neki is egymást ölelik lágy hullámai, amelyekből Hausa, Dzserma, Tuareg, Pöl, Gurmancsé, Kanuri és Arab meríti közös, szennyezett ivóvizét. A partokon mindenfelé mosás folyik. Csak férfiakat látni, profin sikálják, erős rongyokkal dörzsölik, ütögetik a folyószéli lapos köveken és a terméskőgát ferde falán, kupacokban egymásra fektetett ruhákat. Aztán kiteszik a ritkás fűre, és az itt is vöröses, mindenütt az, kövecses, homokos talajra száradni. Látható, hogy ez itt a patyolatszolgálat, és hogy a mosás férfi munka. Amiként egyébként a varrás is. A nagypiacon a varrógép soroknál csak férfiak dolgoznak. Egyedül csavargok a városban, gyalog, és az a benyomásom, ez itt nem szokás. A fehérbőrű nők leparkolnak a cél épület előtt, üzlet, bank, hivatal, kultúrközpont. A helybéli 10-12 éves fiúk körül rajzzák az érkező kocsit. Tágíts már, hát azt akarod, hogy előselek, dohog a nő a volánnál, aztán választ egyet a kocsi őrzésre kínálkozó fiók közül, te leszel az őr, a többiek menjenek. Mennek. A gyerek arcokon veszteség, győzelem, akarás, harc, és főként örökös figyelem, hol bukkan föl újra valaki, akinek eladhatnák néhány órára, vagy akár néhány percre autót őrző, szatyrot, kosarat hordozó munkaerejüket. Nincsen kocsim, nem cipelek táskát, rám inkább az árusok vadásznak. Mádám, ezt vedd meg! Mintázott bőrdoboz, ezüst karkötő vagy fülbevaló, tőrök és kések nagy választékban, Tuareg, állítják mindegyikre, ahogy a legjobb márkát szokás emlegetni. Megveszem, akármi is az, mert úgy érzem, hogy nem lehet nem megvenni. Pedig a francia minimál bérnek csupán az egyharmada az itteni fizetésem, de azzal is krőzus vagyok. És az az igazság, hogy kicsit szégyellem ezt a fehér pofát, amely az ő tekintetükből rám visszatükröződik. A józan eszem, az a racionális európai eszem ezt elutasítja. Semmi közöm a több száz éves rabszolgakereskedelemhez, a francia gyarmatosítókhoz, a nemzetközi multikhoz és a világbankhoz. Engem ezekkel ne azonosítsanak, semmiféle személyes felelősség nem terhel. De közben mégiscsak fehér a bőröm. Tagadhatatlanul másnak látszom, mint a többség. Tetszik, nem tetszik, az vagyok, aki... Fehér nő az afrikai utcán. Kelletlenül cipelem, a kollektív rossz lelkismeret rám eső, itt a fekete világban egyenesen rám zuhanó rész adagját. Madame Cadeau, férfiak, nők, öregek, gyerekek, betegek, egészségesek, mindenki ezt mondja, Madame Cadeau, adj ajándékot. Látom, hogy az itt élő fehérek nem adnak, vagy csak nagyon ritkán. Ne láss, ne haj, tanácsolták nekem, nem szabad tudomásul venni őket. Nem tudom, ezt hogyan lehet tenni, nincs rá technikám. Ha adok, hamar körül zsonganak a többiek. Ha nem adok, akkor is jönnek elegen. Marad a válogatás, nem nagyon erkölcsös megoldás, mert milyen alapon döntöm el, hogy kinek igen, kinek nem. Később a ventilátor hűsítette verandán, a gyorsan leszálló alkonyatban a fehérek értésemre adják, amit úgy is tudok, hogy balek vagyok. Arról is tájékoztatnak, hogy Afrikában az európai udvariassági formulák idétlenek, például nem szokás semmit megköszönni. Ha minden áron ki akar jönni valami a szádon, mond a merci helyett, hogy ça va, az még elmegy. Itt az a helyes viselkedés, amit Európában erőszakosnak és tolakodónak tartunk. Erőt és tekintélyt kell mutatni, csak a látszattal törődni, előre rontani minden áron. Mutasd magad sikeresnek, fontosnak, ha nem vagy rámenős, semmibe vesznek, a szerencsétlenkedőket kiröhögik. Surrog a ventilátor, terít a mindenes lány. Előétel, főétel, hús, saláta, desszert. A beszélgetés unottá válik, úgy látom, sokat unatkoznak itt esténként az európaiak. Én is. Szeretnék már a falunkban lenni. Egy hét veszteglés után végre elindulunk Ilelába, a bozót kellős közepébe. A bozót Afrikában nem sűrű, bokros növényzetet jelent, hanem terméketlen tájat. A francia gyarmatosítók kezdték így nevezni a lakott helységektől távoli, többnyire megműveletlen, sőt, megművelhetetlen tágas térségeket. A nigeri bozót félsivatagi táj, vöröslő, agyagos homok, itt-ott egy-egy fa, ritkás, tüskés cserje, sárga kórókat röpít a homokszél. A tekintet elvész a végtelenben. A falu nyugati szélén van a házam. Kedvemre nézhetem a végtelent. Reggel kimászom a szúnyogháló alól, kerülgetve a cement padlóra az éjszaka folyamán a mennyezetről itt-ott lehullott törmelék kupacokat. Az udvar sarkában vályog fallal elkerített fürdőszobám tágas, kéthelyiséges, előbb a tusoló, majd a budi. Mit agadás? Félelmetes egy latrina. Iszonyú mély, legalább 5 méter mélység dönög az ember lába alatt. A beszakadástól való rettegésben a hely számomra még ismeretlen szellemeihez fohászkodva igyekszem lábújhegyen megközelíteni a helyiség középpontját és egyetlen értelmét, a szerintem aggasztóan vékonyra sikeredett cement labban hagyott négyszögletes lyukacskát. A lyuk picurka. Ember legyen a talpán, aki beletalál. A használat után tessék lehúzni formulát, itt a tessék körül önteni, majd a lyukba sepregetni javaslat váltja föl, kicsit körülményesebb és hosszadalmasabb, mint az angolnak nevezett módi. De ezen a tájon mindenre több az idő és kevesebb, ó, de mennyivel, a tárgyi eszköz. Következik a nap egyik fénypontja, a tusolás. A vizes hordó megtöltéséről munkáltatóim gondoskodnak a megállapodás szerinti teljes ellátás jegyében, vagyis fizetnek egy togói fiatalasszonyt, Rózát, aki hetenként 3-4 fölbukkan, könnyedén hordja a fején a 10 literes pödröket, feltölti a hordót. onnan merem ki egy ibrikkel, és hol mohul zúdítva, hol kélyes lassan csurgatva öntöm magamra a vizet. Nagyon finom. Törülközni nem fontos, mire az udvaron át a házhoz érek, már meg is száradok. Az ivóvizet egy egyszerű szerkezettel tisztítom, minden európai ezt teszi. De nem tudok egyetlen nigeriről sem, aki ilyen elővigyázatos lenne. Az éltető vizet különben az ember megissza mindenütt. Ha nem tisztított, akkor is, mert nem fogom a helybélieknek azt mondani, amikor szívélyesen vízzel kínálnak, hogy köszi, nem, nekem a te vizet piszkos. Mielőtt kezdődik a munkanap, a reggel még a seb ápolás és a teljes bőr felület gondos ellenőrzésének ideje. Egy csöpp kis karcolás, amelyet hazai tájakon az ember észesen vesz, itt hamar vöröslő kör udvarral duzzadozni kezd, tanácsos idejében ápolni. A lábfejek épségét leginkább az utcai közlekedés veszélyezteti. Vietnámi papucsba járok, mint mindenki, ez nagyon kényelmes. Ha belépünk egy házba, mindig le kell rúgni, nagy illetlenség egy helyiségbe lábbelivel belépni. Kint persze szó sem lehet mesztéllábról, a homok iszonyú forró, és egyes helyeken meglehetősen mély. Átgázolva rajta váratlan tárgyakba ütközhetünk, kiszáradt állati vagy emberi ürülék, szélfutta, szúrós, kóró, üvegszilág, konzervdoboz levágott teteje, ezek sérülést okozhatnak a lábujjak táján. Sebápoláshoz a magyar dermaforint vagy a francia merkürokromot használom, de amikor már vöröslő-kéklő duzzadás van a seb körül, ezek nem eléggé hatékonyak. Próbáltam venni tiszta alkoholt. Van egy patika illelában, a piasztér mellett. Apró, sötét, ablaktalan helyiség, az árus magányosan üldögél az üres pultnál, háta mögött a vályok falhoz támasztva egy-két árva polc, néhány dobozzal és tégellyel. Jó napot, szava, szava, kellemkedek, egy kis alkoholt vennék. Micsodát? Kikerekedett szem, némi sápadás jele a fekete arcon. Észbe kapok, hogy alakkáromlást követtem el, muzulmán országban vagyok, neki látok a lehető legkedvesebben magyarázni, hogy seb tisztításhoz kell, fertőtlenítéshez. Mutatnám is sebeimet, nem akarja látni, nagyon ellenséges, utál. Beszennyeztem a levegőt ezzel a szóval, ő nem is ejti ki a száján, azt mondja, ilyen itt nincs, ha valami panaszom van, menjek a rendelőbe. Oda nem megyek. Már hallottam róla, hogy csak aszpirinjuk és nivakinjuk van. Ezt adnak mindenre. Más nincs. Egy rovar csípéstől sötét kékben és feketében pompázó, vörös pöttyökkel övezett hólyag együttes nőtt a nyakamon. Kiségenyedzik és terjed tovább. A legyek persze besegítenek, igen-igen sokan vannak, élvezettel nyalogatják sebeimet. Meg kellene tanulnom, hogy nem érdemes őket elhesegetni, úgyis visszajönnek. Szabad akaratukat semennyire sem befolyásolhatom, csak önmagamat idegesítem a különféle testrészeim fölötti legyintgetésekkel. Az az érzésem, hogy ez a sok seb rajtam egy láthatatlan beavatási szertartás része. A bozót szellemei tesznek próbára, hogyan bírom ki Afrikát. Csak azért is kibírom. Engem innen nem lehet olyan könnyen elijeszteni. Ápolgatom magamat, időm van rá. Itt mindenre van idő. Sokat foglalkozom házacskámban a csótányok, kőműves darazsak, termeszek, csípős, vörös hangyák terjeszkedésének megállításával is. Ezek azt képzelik, övék a ház, és én vagyok a betolakodó. Így is van különben, ők az őslakosok. Én csak most telepedtem ide, és hiába tartozom a fejlődés történet állítólag legmagasabb fokán álló élő lényeinek nemes fajához, a nehezebb percekben elbizonytalanodom. Hát, ha a rovarvilág győz. Lakótársaim jelentős túlerőben vannak, és, ez fontos, hazai terepen. Az idegen, az itt én vagyok. Egyedül és fegyvertelenül. A tetejében kétségektől marcangolva, és verejtékben úszva. Minden tapad és ragad. A ruha a hátamhoz, öreg írógépen billentyűi az ujjaimhoz, a papír a könyökömhöz, a legyek a bőrömhöz. Azt mondják, a nigeri félsivatagi klíma az egyik legrosszabb az afrikai lehetőségek közül. A Szaharától délre vagyunk, félúton a ráktérítő és az egyenlítő között. Szerintem a trópusi pára kínosabb lehet, de nem tudhatom, azt még nem próbáltam. Niamében azt hallottam, hogy a fejlődő országokkal foglalkozó szervezetekben büntetésnek tekintik az emberek, ha Nigerbe küldik őket. Néha arra gondolok, olyan vagyok, mint a középkori szerzetesek, akik magánzárkájukba vonulva önszántukból ostorozták magukat. Nyilván így törekedtek a tellességre. Én is arra ácsingózom a magam vulgáris módján. Akartam az eddigi kanyarok után újra egy másik, és ezúttal igazán nagyon más életet magamnak. Egyszer élünk, próbáljunk ebbe bezsúfolni lehetőleg minél többféle létet. Most itt van az én régóta vágyott afrikai álmom. Élem, tetőtől talpig, sebtől sebig, rovartól rovarig. Nyilván nincs elég képzelőerőm, azért kell mindent a saját bőrömön megtapasztalnom. Végül is örülhetnék, hogy itt vagyok. Még akkor is, ha nehezebb, mint ahogy előre elképzeltem.
Közel Afrikához. Láng Júlia könyve folytatásokban. Felolvasta a szerző. Az első rész hangzott el.
A felolvasás 2010-ben készült, és legutóbb 2013. május 27-én hangzott el a Kossuth Rádióban. A következő részt a zene után hallgathatják meg. Kossuth Rádió műsorát hallgatja.
Közel Afrikához. Láng Júlia könyve folytatásokban. Felolvassa a szerző. Második rész.
Esős évszak Ilelában. Kilenckor megérkezik az óvodába Colette és Kilisan. A togói Colette 5,5 éves koránál jóval magasabb, erős, inas, gyors, fáradhatatlannak látszik. Állandóan a hátán cipeli a fehér kislányt, Kilisánt, aki nem sokára 4 éves lesz, ő viszont kisebb a koránál, jó egy fej a különbség kettejük között. Mindegy, engem akkor is zavar a látvány, hogy a fekete kislány, aki Beatrice, a togói dadus lánya, a hátán cipeli a fehér gyereket. Viszonyuk különben nagyon testvéries, a szószoros értelmében egymás szájából falatoznak, foguk között tartva és készségesen a másik szájába nyomva a félig szopogatott savanyú cukorkát. Ha cukornád a csemege, Colette erős fogaival kicsit előtépi a nedvdús, de kemény rostokat. Ez szolgáltatás, ne kelljen Kilisánnak még ennyit se dolgoznia. Ha a kisámlikat a házból kivisszük az udvarba, Colette 2 fog meg, Kilisán 1 sem. Ha azt mondom Kilisánnak, hozd ide a krétákat, Colette pattan és hozza. Időbe telik, míg ezeket a szokásokat megváltoztatom. Mondtam Moniknak és Hansnak, Kilisán szüleinek, hogy nem lenne jó mindössze 3 fős elit óvodát csinálni. Itt ez a sok hausza kisgyerek a faluban. És Kilisánra is ráférne, hogy nagyobb közösségben legyen, tanulja meg, hogy egy a többiek között. Most kicsit túlságosan herceg kisasszonyos a viselkedése, mindenki csak őt szolgálja ki. A szülők egyetértettek, annál is inkább, mert nigeri kollégáik, hallva az európai óvónő érkezésének hírét, már érdeklődtek, hogy nem adhatnák-e be ők is a gyerekeiket. És jöttek hozzám a kisdedek, és megláttak, és égtelen üvöltésbe kezdtek. Rashida, a teljesen tündérszerű miniatűr csillag kislány gyors egymás utánban többször maga alá pisilt. Bátyja Inusza kemény erőfeszítéssel visszafojtott pityergés határán, mert Inusza egy férfi, összeszorított szájjal a szemes arkából figyelt, mint aki a leselkedő veszélyt akarja kordában tartani. Ha ránéztem, azonnal elkapta a tekintetét. Mámatu, Fati és Nana csillapíthatatlanul zokogott. Rashidu, feltűnően sovány kisfiú, leülni sem volt hajlandó, csak állt a falhoz tapadva, vékony kis testet tetőtől talpig reszketett, tökéletesen átadta magát az ős félelemnek. Az elementáris rettegés hangzott Jamila szaggatott sírásában is, Hadzsara pedig a kemény kötésű öklelni akarta tekintetével, mint aki biztos benne, ha nem ő öl, őt ölik. Persze, nyilván ijesztőbb lehettem minden váratlan sivatagi dzsinnél, álnok, bozott béli démonnál. Azoknak legalább a színük ismerős. De mi ez a fehér fantom itt? Félünk a fehér nőtől, fordította le kisfia Hausza szavait Inusza papája. Az apukák nagyon helytelenítették ezt a sok sírás rívást, kőkeményen rivaltak rá a gyerekeikre. Mondtam, hogy mi sem érthetőbb, ha egy magyar faluban bukkarna föl egy afrikai óvónő, aki még csak nem is beszéli a helyi nyelvet, a fehér gyerekek ugyanígy megrémülnének. Nem tudom, az anyukák mit szóltak az egészhez, mert anyát azt egy darabot sem láttam. A gyerekek óvodába adásának felelősségteljes hatásköre nyilván a férfiakra tartozik. A fehér kislány, Kilisán, német-francia szülei Tuareg nevet adtak neki, nehezen tűri, hogy a délelőtti óvodai órákban nincs kivételezés, de én nem engedek. Colettet rendesen elő kell készíteni az iskolára. Jövőre visszamegy Togóba, azt akarom, hogy legalább az első évben ne bukjon. Az afrikai gyerekek szinte minden tanévet kétszer járnak, ha ugyan nem többször. A 60-80 fős osztályokban a tanítóknak kiabálással és pálcas suhogtatással telik az idejük. Évvégén alig valakit lehet átengedni a következő osztályba. Colette megrészegült izgalommal szeretne már tudni írni, olvasni. Ha meglátja neve kezdőbetűjét, lecsap rá, ez én vagyok, én! Múltkor egy énekes könyvben fölismert egy szót, naponta látja a falon az egyik rajz alatt, hold, nézd, óvónéni, itt is hold, ott is hold. Ez a felfedezés révületbe ringatta. Nagy szorongásomban, hogy az, az igazság, nem tudom, hogyan kell egy szabályos óvodát csinálni, hasznosan megtölteni ezt a délelőtti 3 órát, és még az érdeklődést is fenntartani, Állandóan valami újdonsággal próbálok szolgálni. Iszi Rádió Ilella. Itt az Ilella Rádió. Kedves hallgatóink, bemutatom munkatársaimat, Colettet és Kilisánt, illetve kérem, mutatkozzanak be a mikrofon előtt. Ez lenyűgözte őket. Kilisán úgy megilletődött, hogy hirtelenében azt mondta, Colettnak hívják. Elhaló hangon válaszolt a kérdésekre, Colettet viszont fölvillanyozta a dolog. Kézbe markolta a mikrofont, nekiállt énekelni, a visszahallgatásnál újjongott. Ismét kérte a mikrofont, és úgy tartotta a kezében, mint aki ezzel született. Később, amikor megérkeztek a többiek, egy gyakorlott rádiós fölényével szedte ki a szájukból a gyorsan átnyálasodó mikrofont, amellyel a kis hauszák úgy bántak, mintha fagylalt lenne. Pedig életükben nem láttak fagylaltot itt a nigeri bozót kellős közepén. A rettegés a fehér nőtől hamar elmúlt, nincs már zokogás. A gyerekek kezdik kapiskálni, hogy nem fogom őket elevenen fölfalni. De azért nem tiszta a lelkismeretem. Nem tőlem függ, hanem kegyelem kérdése, mi erre sikerül az óvodai nap. Szerencsére csak délelőtt van foglalkozás, 9-től délig. És néha teljes a káosz. A nagy hadzsara, a 4 éves, az, aki az első napon fölöklelt a tekintetével, éppen alkotó munkába mélyed. A marokra fogott ceruzát írdatlan erővel húzgálja az ettől már elszakadt papírlapon, de amikor műalkotását a sovány Rasidu ravaszul kihúzza a ceruzája alól, fölpattan és püföldi kezdi. Rasidu vissza, mind a ketten üvöltenek. Közben a Dundi kis hadzsara, 3 éves, aki nagyon szeretett hiányosnak látszik, és időnként mamának szólít engem, merő barátkozásból fölnyalábolja a törékeny Rasidát, a kis tündért, és rá löki a bérlekintára. Ez egy fél hordóra keresztbe tett deszka. Inusza viszont, a komoly férfi, Rasida bátyja, nem tűri ezt a beavatkozást, és orba vágja hadzsarát, aki visszaüt, elfut, és mérgében egy mozdulattal lesöpri az asztalról az aznapi agyagozás termékeit. Colette jön árulkodni, hogy kik verekszenek és miért, mintha én nem látnám. Kilisán pedig egy könyvvel a hóna alatt a ruhámat húzkodja, és szokásos, utasító modorában közli, hogy most azonnal olvassak föl neki egy mesét. A szelídnek látszó, aprócska Nana, a sovány Rasidu szegről végről húga, itt a nagy családok összes unokatestvérei egymást testvérnek nevezik, most cincálja darabokra mind a két bábút, amelyeket nagy gonddal készítettem üres műanyag flakonok és rongyok felhasználásával, hogy majd milyen pompás nevelési célokat szolgálnak. Lesznek jó kis párbeszédek és szerepjátékok velük? Hát egyelőre nem lesznek. Csak Mámatú marad rezzenéstelenül a székén, ő mindig olyan, mint egy kis butha. A nagyobb testvérek is elkezdenek járni hozzám. 2-3 mindig itt lézeng, és állandóan újabbak jönnek. Úgy néz ki, egymást váltják, mindenki látni akarja, milyen a fehér nő óvodája. Mindenhez engedélyt kérnek, biztatom őket, hogy csak nyugodtan vegyék kézbe, és forgassák a könyveket. Először alig mernek hozzájuk nyúlni. A polcokon már szaporodnak a tárgyak. Monik egyre több könyvet és néhány játékot is hoz az iskolának, Kilisán holmiai közül. Ez ellen szerencsére az én kis akaratos fehér hercegnőmnek semmi kifogása nincs. Parancsolni szeret ugyan, de kifejezetten adakozó szívű. A falubeli gyerekeknek ez itt meseház. Van játék, magnetofon, képeskönyv, sosem látott csodák, és még foghatók, forgathatók is. A kísérő nagytestvérek félénkek. Eléjük teszek egy-egy könyvet, ők csak ülnek elfogadottan, és nézik, mi folyik itt ezen a furcsa helyen. Van, aki tud egy kicsit franciául, van, aki valamennyit még olvasni is, és néhány nagyon bátor nagyfiú megpróbál fölírni valamit a táblára. Ez egy közönséges deszkalap, amelyet én festettem feketére, a kerítés falnak támaszkodva áll, nagyon jó kis fekete tábla. Hans hozott hozzá színes krétákat Niaméból. Egy-egy bátor nagyfiú megmeri közelíteni a táblát, felkörmöli az aznapi dátumot, laposan pislogva rám, hogy vajon szabad volt-e ezt tennie, és ha igen, jól írta-e. Engem ilyenkor elönt a boldogság. Mégis van haszna, lassanként osztatlan iskolává alakuló óvodámnak. Olyan napokon, amikor kegyelmi állapot van, tudok kicsit külön foglalkozni egy-egy igényesebb gyerekkel. A nagyok közül inkább csak a fiúk jönnek, szerintem azért, mert a lányoknak reggeltől estig dolgozniuk kell otthon. A nagyfiúk azt szeretnék, hogy diktáljak nekik. Most megtehetem, mert a kis hadzsara békésen ringatja a hátán a Párizsból hozott ronybabámat, és senki nem akarja elvenni tőle. A nagy hadzsara és a mindig komoly Jamila figyelmesen hallgatja Inusza a férfi előadását az előtte fekvő könyvből. Inusza csak Rashida tündérnek magyaráz, soha senki más nem érdekli, csak a kis húga. De azt azért eltűri, hogy a kislányok kara körülvegye és hallgassa tanításait. Jó lenne tudni, miket mond, folyamatosan tartja Hausza nyelvű előadását. Ebből a könyvből még bonyodalmak lehetnek, mert a sovány, akaratos Rashidunak is ez a kedvence. Azt már elfogadta, hogy próbálom megtanítani a lapozás technikájára, de ezt a képességet még nem igazán sajátította el, viszont ragaszkodik ahhoz, hogy a könyvet mindig ő tartsa az ölében. Rashidu az, aki a labdát sem akarja kiadni a kezéből, mert nem hiszi el, hogy visszakapja. De most, persze, mert ma mosolyog ránk az égi kegy, nem veszi észre, hogy Inusszánál elszedhető zsákmány van, inkább velem szórakozik. Bizony, be kell vallanom, Rashidu újabban udvarol nekem. Ennek az a formája, hogy elém áll, és megpróbál mindent, amit mondok, utánam mondani. Nem mintha jó tanuló akarna lenni, hanem éppenséggel csúfolódva. Azt ugyanis már észrevették a gyerekek, hogy szeretném, ha időnként francia kifejezéseimet megismételnék. Hiszen ez is a feladatom, némi francia nyelvtudást ragasztani rájuk. Rashidu hatalmasakat nevet, valahányszor sikerül úgy, ahogy megformálnia a szájában ezeket a számára oly furcsa hangokat, bámul rám és utánoz, istenien mulat. Állatkertben vagyunk. Én a majom, ő a néző. Délben a gyerekek hazamennek. Az egész falu elcsöndesedik. A kora délutáni nagy hőségben mindenki visszavonul sziesztára. Házam előtt a nagy tér kiürült. A kutak mellől eltűntek a nők. Az öreg dogó, a sarki árus huny szemmel fekszik a rudakra drótozott szalmatető árnyékában. Nyugodtan alhat, sziesta idején senki nem vesz tőle gyufát, földi magyarót, rágógumit. Mindenki piheg valahol az árnyékban, semmi nem moccan, pisszenés sincs. Még a szamarak sem bőgnek. Nem lehet eldönteni, kinn az udvaron, vagy benn a házban súlyosabb be a hőség. Azt hiszem mindegy. A legyek itt is, ott is rám telepednek, már nem hesegetem őket. Minek? Végül az ember kicsit elbóbiskol, talán a sziesztával ketté osztott naptól van, hogy olyan másképp telik itt az idő. Egy nap, két napot ér. Néhány hét után már úgy érzem, beláthatatlan régóta itt vagyok. Nem is tudom, voltam-e valaha másutt. Az idő lassú és sűrű, totálisan kitölt. Ő engem, de én is őt, a testemmel töltöm ki az időt, ezzel a testtel, amely itt állandó foglalkozást, törődést, ápolást igényel. Legújabban a bal bokámon terjeszkedik egyre nyugtalanítóbban kékes-vörös dagadás egy eredetileg apró sebb körül. Elzúg a fülem mellett egy fekete darázs. Berreg, mintha gonosz manók játékrepülőgépe lenne, már el sem kapom a fejem. Ezt ismerem, ez nem bánt. Építi a lárvái lakosztályait, méghozzá tiszteletre méltó alapossággal. A szemem látára lopja hozzá az alapanyagot a házam falából. Figyelem az óramutatót. A kőműves darázs 20-30 másodpercig az anyaggyűjtéssel foglalkozik, kapargat a falon. Aztán telepofával átrepül a konstrukció helyére, 30-40 másodperc, amíg lerakja az anyagot, tapasztgatja erődítménye falát, aztán vissza a gyűjtőhelyre. Ezen mindig eléggé hosszan töpreng. A fal előtt ide-oda röpködve, berregve keresgéli, honnan is merített az előbb. Végre megtalálja, tovább gyűjtöget. Egy fordulóban egy fekete bors nagyságú lyukat fúr, ilyen sok föld elfér a szájában. Fáradhatatlan. Sokasodnak fészkében a kemény falu rekeszek a jövendő generáció számára. Hagyom dolgozni. Én tudom, ő nem, hogy fészkét muszáj lesz lerombolnom. Amit rakott délig, leomlik estére, amit rakott estig, leomlik reggelre. Szegény kőméves darázsné. A sziesta az olvasás ideje is. Monique polcáról hozom el az afrikai témájú könyveket. Axel Kabu, és ha Afrika elutasítja a fejlődést, ez a könyv címe. Párizsi kiadás természetesen, a francia-afrikai könyvek majdnem mind Franciaországban jelennek meg. Nálunk Nigerben például egyáltalán nincs is könyvkiadó. A kameruni Axel Kabu szerint a fejlődés elutasítása az egyetlen valódi, közös, csak éppen be nem vallott ideológiája egész Afrikának. Használjuk a rádió, telefont, elektromosságot, autót, mondja, de hogy ezek hogyan működnek és milyen gondolkodásmódból tudtak megszületni, azt nem akarjuk megismerni, sőt, elutasítjuk, mert ez a gyarmatosító kultúrája, akik most ezekkel a ravasságokkal akarnak minket alattomosan neokolonizálni, és ezzel tönkreteszik a hagyományainkat, elveszik az identitásunkat, pedig mi vagyunk a legjobbak, legszebbek, legisten közelibbek, embermelegségben, természethez és természet fölöttihez való viszonyban verhetetlenek. Elfogadni a segélyt, sőt, nem kis százalékát magán célokra fordítani, azt igen, mert a gonosz ex-gyarmatosítók tartoznak ezzel. De saját ipart kifejleszteni, bármit is tenni a talpraállásért, azt nem, sorolja Axel Kabu igen dühösen. Azzal ostorozva fekete népét, hogy a függetlenségek elnyerése óta eltelt 30 évet öntömjénezéssel töltötte. A könyv természetesen nagy vitát váltott ki. Fél négy körül kezd elevenedni az élet. Dögg a kapu, látogató érkezik. Udvarom hajdan világos kékre festett, kopott bádok kapuja mindig dübörög. Kívülről csak erőteljes rántásokkal lehet nyitni, de most már, hogy Monique vastag madzaggal egy fadarabot kötözött az egyik rozsdás lyukba, van kilincs, könnyebb bejutni hozzám. Afokár a sovány tuareg szomszéd jön, látni akarja a sebet a lábfejemen. Mutatom. Lehajol, két hosszú, csontos ujja közé veszi a bokámat, elmélyülten nézi. Hallgatagon, és nagyon hosszan. Olyannyira, hogy vak remények ébrednek bennem, hát ha tud rá valami füvet, kérget, gyökeret, ráolvasást, akármit, biztos nekik is szoktak elmérgesedő sebeik lenni itt a bozótban, ahol se orvos, se orvosság. Valamit csak csinálnak az ilyesmivel. Nézem a fokár barázdált, komor arcát, fölemeli turbános fejét, csóválja nagyon, káj, káj, mondja, és nem tetszik neki ez a vöröslő, feketélő duzzadás. Nekem se tetszik. Sóhajtunk, nem javasol rá semmiféle gyógymódot, de másodszor is lehajol, és nézi, nézi szegény lábfejemet, könnyedén tartva két vékony ujja között. Káj! Na hát, de még ilyet, oda néz, ennyi, hűha, mi fene? Hossza és tuareg mindenre azt mondja, káj! Bozott béli természetes gyógymód nem kínálkozván, végül is a civilizáció áldásaihoz fordulok. Hans javasolja, hogy most aztán már gyorsan kezdjek antibiotikumot szedni a várható vérmérgezés ellen. Szedek. Hoztam azt is a Budapesten és Párizsban telepakkolt gyógyszerdobozban. Jó dolgom van. El vagyok látva, amivel kell. Afokárral az eget figyeljük. Borús. Már véget kellene érni az esős évszaknak, de nem akar. Afokár minden újabb eső után, amikor eljön hozzám részvétlátogatásra, hogy megszemléje házam beázásait, megígéri, hogy ez most aztán tényleg az utolsó volt. Többet idén nem fog esni. Szeretnék hinni neki, de kételkedem. Ezt vigyorogva jelzem is, ő hümöget, mint mindig, és csontos állát simogatva rosszallóan néz az égre, majd helyszíni szemlét tart a házban, kéri, mutassam az újabb beázások helyét. Nem kell nagyon mutatni, látszik, mi történt. A cement talajon tócsák és szétteregetett rongyok között állnak a vödrök és lavorok, szépen megtelve a háztető földjétől sűrű esővízzel, az általam fehérre mázolt falon rozsdabarna széles csíkok égtelenkednek. Látod, tegnap előtt innen zubogott be a víz, ma meg amonnan. Erről mindig van mit beszélgetni, azaz inkább hümmögni. A fokár francia szókincse igen-igen korlátozott. De ez nem akadályoz bennünket a szívélyes kommunikációban. Az esőt mindig hirtelen feltámadó, heves szélrohamok előzik meg. A fák nyögnek, hajlanak, törnek. Tömör fekete felhő kergetik egymást, itt-ott kivillan köztük némi, földön túli fény. Nincs semmi, semmi, csak szélzúgás, fényjáték és nagy események előérzete. Aztán egyszer csak megnyitja az úr a vízcsapokat, van bennük nyomás bőségesen. Én, ki az udvarra nyargalok a tus budi sarok felé vödörért, lavorért, 5-6 helyen zúdul be a víz a házamba. A sufniban is van egy tartály, megyek azért is, már nem futok, kár lenne. A helyzet jó. Mesztelen talpam alatt kellemesen ruganyos a vizes homok, az eső bőséges, tiszta, ütése erőteljes, hőmérséklete jólesően langyos. Bohó ifjúságomban történt utoljára, hogy az élet iránti rajongás és az érzékek mohósága kivitt a zuhogó eső alá érezni, hogy élek. Most már magamtól ki nem mentem volna, de hogy okom volt rá, nem bánom, kis hián még imát is rebegnék az isteni színjáték adta áhítattól. Folyamatosan megállás nélkül dörög az ég, bombáznak az arkangyalok, és tetőtől talpig átitatnak nagyvonalú ajándékukkal a zuhogó vízzel. De ahogy a rám váró feladatra gondolok, a szobában a sárgás-vörös sártól sűrű vizet tapicskolni kis fölmosó rongyaimmal és csavarni-csavarni a vedrekbe, miközben a mennyezetről a nyakamba zúdul a rovar hullákkal teli szellé, elmúlik belőlem minden ájtatosság. A vihar után, fél óra múlva már újra eláraszt mindent a nap, a szép fiatal Szekina, a fokár felesége jön az eső újabb pusztításait ellenőrizni. Szakértő szemmel figyeli a tócsákat és a lavor-vödör fölállást, az ő kis házuk is beszokott ázni, végtelen sok fehér fogát villogtatva óriásikat nevet. A mennyezetet olyan hosszan szemléli, mintha ő jönne majd megjavítani a tetőmet, ha az esős évszak egyszer végre véget ér. Szobámban körbejár, mindent alaposan megnéz, nem csak a tócsákat és csöpögéseket. Látni akarja, hogyan élnek mások, akik másként élnek. Nagyon kíváncsi mindenre. Ilelán kívül csak Csintabaradét, észak-nigeri szülőfaluját ismeri. Hosszan áldigálunk, kevés szó esik. Szekina újra végig böngészi a leszálló homályban az iskolafalra kitett edukatív rajzaimat. Van köztük egy fekete fátylas tuareg nő a piacon, éppen olyan, mint ő, ennek nagyon örül. Majd kilépünk az udvarba. Levegőbeszívás, ég, szemlélés. A koreográfiát Szekina irányítja. Megyünk a hátsó falhoz, mögötte valakinek a földje, akit még sosem láttam fölbukkanni. Újra megnézzük a múltkori viharban derékba tört fát, amelyet egyszer már meggyászoltunk együtt. Itt alacsonyabb az udvart körülkerítő döngölt földfal, Lábujjhegyre állva átláthatunk. Az eső utáni friss levegőben a fal árasztja a meleget, és ahogy a kukucskálás kedvéért hozzásimulunk, éppen olyan, mint egy barátságos emberi test. Megpaskoljuk a falat, egymásra nézünk. Ez meleg, ez jó, mondjuk. És bámuljuk a jóisten moziát. Délnyugaton fekete, szakadozó felhők húznak a látóhatárról vörösen megvilágítva. Most megy le a nap. Két felhő között háromszögű lyuk támad az égen. Éppen a közepén egy csillag. Mi más lehetne, mint Isten szeme? Az eső utáni boldogságban a kevéske fa zöldje zöldebb, a sok föld vöröse vörösebb, hevesen élnek a színek, amíg még lehet, míg tart a fény. Szép, mondja Szekina, széles mozdulattal égre és földre mutatva, és mintha karjaibe azt mondaná, az enyém. Szekina szeret élni.
közel Afrikához. Láng Júlia könyve folytatásokban. Felolvasta a szerző. A második rész hangzott el.
A felolvasás 2010-ben készült, és legutóbb 2013. május 28-án hangzott el a Kossuth Rádióban. A következő részt holnap ugyanebben az időben hallgathatják meg. Műsorainkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. Műsorajánló. A Kossuth Rádió megváltozott műsorában a vallási műsorok szokott idejükben kerülnek adásba. Minden délben más-más templom harangja szól. Az egyházi félórák hétköznap délután 13:30-tól 14:00-ig, mise vagy istentisztelet élő közvetítése minden vasárnap 10:04-től hallható a Kossuth Rádióban.
Van köztetek valaki, aki most van először kakaó koncerten?
Egy családias koncert, ahol a komoly zene életre kel a gyermekek számára. Ahol a hangszerek mesélnek és beavatnak a titkaikba.
Miért kedvenc hangszer a tuba?
Ahol a fülbemászó dallamok után mindenkit egy pohár meleg kakaó vár. Budapesti Fesztivál Zenekar, kakaó koncert Fischer Ivánnal. Vasárnap 12:55-től az M5 műsorán.
Műsorajánlót hallottak.